Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, mert elküldted egyszülött fiadat, aki a világ világossága. És ő mondta, hogy aki követi, nem jár sötétségben, hanem övi az élet világossága. Uram, az a szívünk vágya, hogy téged kövessünk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te megismerteted magadat velünk. Nem csak az értelmünket ragadod meg, hanem megragadod szívünket, szívünk gondolatait. És egyszer csak mindennél és mindenkinél fontosabb személy leszel számunkra. Uram, azt kérem tőled, hogy most is tudjunk így tekinteni rád. Te vagy a világ világossága, és te elűzöd a sötétséget, és megengeded látni azokat a dolgokat, amelyek a világ számára nem láthatóak, amit csak a te néped láthat. De Uram, tudjuk a te szent igédből, hogy jönnek juhok ruhájába bújtatott ragadozó farkasok. Arra is adj nekünk, kérlek, látást, hogy meg tudjuk különböztetni, mi az, ami szerinted van, és mi az, ami a sötétség gonosz erői által jelenik meg ebben a világban, világosság öltözetébe bújva, mégis tele rossz szándékkal, erőszakkal, gonoszsággal, csalársággal. Uram, könyörülj rajtunk, hogy el ne tévedjünk. Tedd a szívünkben erőssé a te ígédet, és tarts meg minket a te kezedben, mert csak ott vagyunk biztonságban, mert senki nem ragadhat ki minket a te kezedből. Ebben erősíts meg, kérlek, bennünket. Ezekben a percekben is. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz. Amen. Kedves testvérek, Ézsaiás próféta könyvének a 49. fejezetéből az első 6 verset olvasom. Ez van kijelölve, és még majd fogok egy-két verset olvasni. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek rám, távoli nemzetek. Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetében tartja nevemet. Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért hiába pazaroltam erőmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának rendelt, teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr. Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzsének helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy a szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. És még olvasok néhány verset a 47. fejezetből. Szállj le és ülj a porba, Babilon szűz lánya, ülj a földre, nincs már trónusod. Káldeusok lánya, nem neveznek többé finomnak és dédelgetetnek. Ezt mondtad magadban, csak én vagyok, rajtam kívül nincs más. Nem leszek özvegy, nem tudom meg, mi a gyermektelenség. Pedig megéred mindkettőt. Hiába a sok varázslás, a nagy hatású varázslás. Állj elő a varázslással és a sok varázslásoddal. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Isten elkészítette a szabadulás útját. Az Úr Jézus Krisztus, amikor eljött ebbe a világba, egy nagy feladatot kapott, de az ő feladata, amit a mennyei atya rábízott, és amit ő engedelmesen elvégzett, azért több formában megfogható. Tegnap az volt a üzenet, hogy minden terhünket vihetjük hozzá, mert ő szívesen fogadja azokat, akik őszinte megbánással viszik elé az ő terheiket, mert hát a legnagyobb terhünk nem a másik ember gonoszkodása, amit okoz nekünk, hanem a saját bűneink. Ezek a legnagyobb teher. A mai estére kijelölt szakasz pedig a szabadításról szól, miközben mindig van szó a szabadításról, de nem véletlen, hogy a mi atyánk utolsó két kérésében így áll előttünk, ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Ez nem ugyanazt jelenti ez a két kérés. Az egyikben tapasztaljuk azt, hogy a kísértő valamit felmutat nekünk, ami vonzóvá lesz számunkra, és megyünk utána, ha megyünk utána. Nem szükségszerű utána menni, de bizony sokszor csalárdul jelentkezik, érdekes, kíváncsiak vagyunk, vannak belső érzéseink, amíg a földön vagyunk, azt mondja Luther, nyakunkon hordozzuk az óemberi természetünket, tehát halálunkig a nyakunkon hordozzuk, a kísértésektől nem tudunk megszabadulni, botlásaink is lesznek. Számára azért annyira fontos, hogy minden nap bűnbánatot tartson az ember, hogy először is megkeresse, hogy van-e miért, mert különben elsiklunk benne, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk és megyünk tovább. De ha megvizsgáljuk az életünket, akkor nem nagyon lehet olyan nap, ha csak végig nem alusszuk, hogy ne volna mit odavinni az Úr elé. Uram, ne haragudj rám. Ha csak egyetlen egy embert megsértettünk. Ha csak egyel szemben rosszul esett nekünk, hogy megsértett, akkor már van mit megbánnunk. Ez a tegnapi téma volt. Ma azonban a szabadításról kell együtt gondolkoznunk, és a Ézsaiási könyvben látjuk azt, és több helyen a Szentírásban, hogy mennyire más módon is jelentkezik a sötétségnek a hatalma, a kísértő, a sátán az életünkben. Amikor nem valamit ad, amin keresztül kísért és mi elbukunk vagy ellenállunk, hanem amikor fogságba ejt, rabságba ejt, amikor bilincseket rak ránk. Valami olyan, ami úgy ragad az életünkhöz, hogy nem tudjuk elhagyni, nem tudunk szabadulni tőle. Ehhez az, hogy nevelnek bennünket, az égvilágon semmit nem ér. Az a belátás, hogy helytelen, az se. És nem is ugyanaz a helyzet egészen, mint a bűneinkkel. Mert rabbá tesz bennünket. És a raboknak, a foglyoknak van szüksége szabadításra. Testvérek közül biztos sokan tudják, de lehet, hogy már itt is, most is elmondtam, nem emlékszem rá pontosan, hogy 10 évig szolgáltam az Iszákos mentő misszióban, és hát láttuk, hogy mennyire más, mint az, hogy valaki egy bűnt elkövet. Ha bűnről van szó, akkor valami olyan, mint a kleptománia. Nem tud szabadulni tőle. Hát sokféle van ebben, nem csak ez az egy, de ez is jelzi. Egy olyan sötét erőről van szó, amelynek különböző praktikái vannak, és amelyekkel kapcsolatban Mózes 5. könyvében azt olvassuk, ha bemégy arra a földre, amelyet az Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek, ne legyen közötted olyan, aki fiát vagy lányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző, ne legyen átokmondó, szellemidéző, jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindez. Neked nem engedi meg Istened az Úr. Tehát akik már az Úré, ezt nem tehetik meg, vagy mondanám, hogy igazából nem tehetnék meg. És elég meghökkentő, mert Ézsaiás könyvében még ezt a címet viseli, hogy a babona, és évszázadok, 2 évszázadon keresztül a babonát így elintézték, az semmi. Pedig amiről beszél Ézsaiás próféta, ez egy cím, amit ide nyomtattak, ez nem része a Szentírásnak, de ma már ennél sokkal másabb címet lehetne adni, intés az okkultizmus ellen, vagy az okkultizmussal szemben, vagy felhívja a figyelmünket arra, hogy mik azok a titkos tudományok, amelyek tényleg tudományok és tényleg működnek, tehát nem semmik, és mögöttük áll a démoni világnak a hatalma, mögöttük áll a démoni világ teljhatalma. Ha majd azt mondják neked, hogy fordulj a halott idézőkhöz, jelmagyarázókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleld, nem Istenéhez kell fordulni a népnek. A halottakhoz kell fordulni az élő helyett. És még egy igét felolvasok a Jelenések könyvéből, hogy a végén is megerősítsen minket, Jelenések 21.8. De a gyalázatosaknak, hitetleneknek, utálatosaknak, gyilkosoknak, paráznának, varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak meg lesz az osztály része a kénnel égő tóban, ez a második. Tehát igazából Jézus, mint szabadító, mindenképpen a második haláltól szabadít meg bennünket, de Isten most fel akarja hívni a figyelmünket, hogy egy kicsit együtt gondolkozzunk azon, hogy mit is jelent a sötétségnek a fogságában lenni. Amikor Izrael Egyiptomban volt, akkor rengeteg pogány tudományt megtanultak. Ami egy örökre szóló tanítás volt, hogy Isten ki tudja szabadítani a népét a sötét hatalmak kezéből. Aztán intést kaptak, hogy amikor bemégy arra a földre, akkor ott ne tanuld el ezeket. Aztán, amikor már nyakig benne vannak, akkor a második fogságban, a babiloni fogságban még sokkal sötétebb dolgok tárulnak fel a démoni világról előttük. És azért olvastam fel visszamenőleg a fejezetet, mert ebbe a mostanra kijelölt, nincs ugyan a mai napokra, ezekre a napokra kijelölve az útmutatóból, de hozzátartozik, amikor egyszer rámutat, még Babilon teljhatalmában van, még semmit nem tud arról, hogy rövidesen vége az uralmának, de a prófétán keresztül Isten, azt mondják, hogy ez egy gúnyal, én nem tudom, hogy Isten szokott-e gúnyolódni, azt gondolom nem, de hogy megmondja előre, hát semmi hatalmuk nem marad. Mindaz a sötétség, amiben benne vannak, a bűnök és a sötét démonok által gyakorolt dolgok az életetekben, ezek nem tudnak titeket megmenteni. Tegnap volt az igében utalás, csak kigondolom, és már meg is teszem. De a következő rész, amiből most felolvastam, pontosan azt mondja el, hogy Izraelnek nagyon erősen ott maradjon a szívében, hogy ezekkel szemben csak Istennek a szabadító hatalma képes őket kiemelni. Mert miközben ott élnek, abban van vonzódás is. De az is meglehetősen döbbenetes, hogy ezeknek a népeknek az életében minden sötét dolog mögött erkölcsi romlottság is van. Tehát összekapcsolódik a sötétség az erkölcsi romlottsággal. Ha csak ennyit szerettem volna elmondani a testvéreknek, akkor nem biztos, hogy annyira a szabadításnak erre a számunkra szükséges voltára hívom fel a figyelmet. De szeretném elmondani azt, hogy tulajdonképpen Izrael számára ezek a tanult dolgok csapdává lettek. Újra és újra jelentkeztek az életükben. És ezek a csapdák a mikorunkra újra csapdává lettek. Azt gondolom, hogy soha nem is múltak ki. Az ókori mérges gyökerek az újkori ember életében is romlást hoznak. Azt mondanám, hogy szinte gyógyíthatatlan. Gyógyíthatatlan romlást. De nincs semmi olyan nyomorúság a Földön, amellyel szembe Istennek ne volna hatalma. A fontos, hogy felismerjük, hogy milyen világ vesz körül bennünket. És ezzel kapcsolatban szeretnék mindenek előtt elmondani egy segítséget kérni a testvérektől, hogy próbálják a fantáziájukat elővenni, és most hirtelen építeni gondolatban egy olyan házat, egy lapostetős házat, földszintes házat, aminek még lefelé van két szintje. Megvan? Tehát egy lapostetős ház, földszint, és ennek van még lefelé két szintje. A pszichológia tudományának a előretörésével elkezdték világossá tenni, hogy tulajdonképpen hogy van az embernek a tudata felépítve. És erre a felső részre azt mondták, hogy ez a tudatos lénye, része az emberi gondolkozásnak. Többit tetszenek tudni nélkülem is. Alatta van már benne a földben a tudat alatti, ahonnan azért néha szűrődnek fények, és ahonnan esetenként ebből a tudat alattiból jönnek föl gondolatok. És van még egy alsóbb, az már totálisan el van zárva az ember elől, de az embernek a tudatában van, ezt tanítják. A tudattalan része az életünknek, amiről szinte soha semmit nem tudunk. Nagyot változott, hogy milyen hatása van az életünkben mégis annak, az erről való gondolkozás, hogy végül is azt mondja a pszichológia, de lehetséges, hogy egy elég jelentős részt támad a tudatos létünk, énünk és a tudat alattink között, és akkor sok rossz dolog történhet velünk. És ha a tudattalan és a tudat alatti között, megvan ez, tehát a legalsó szint a háromból, onnan is jön valami, akkor az borzalmakat okoz az ember életében. Amikor gyerekek voltunk, akkor elmondta édesanyám, hogy ők Sátorai a Újhelyben a hegyen úgy laktak, hogy beláttak a Bolondok háza udvarába. És látták azt, hogy hozzák a bolondokat, akkor még ezt nekünk gyerekként így mondták el, némelyiket kényszerzubomba, mert olyan erő volt bennük, amit még két erős dolgozó se tudott féken tartani, még így kényszerzubban sem volt könnyű őket oda vinni, ahol aztán majd elkezdték kezelni az orvosok, akik ezzel foglalkoztak. Finomult azután ez az elnevezés, mert utána ezek idegbetegek, agykárosultak lettek. És aztán már a mi korunkban, amikor mi már felnőttünk, akkor már nem is volt idegosztály a kórházakban, most meg már egyáltalán senki nem tudja róla, hanem pszichiátria van. De testvérek, ugyanaz az egy valóság az egész. Itt nem három vagy négyféle dologról van szó. Jézus korában még tudták, hogy ördögi hatalmak vannak jelen a világban. És Jézus megmutatta, hogy meg tudja szabadítani az embereket a démonoktól. A középkorra eljutott oda az egyház, hogy a démonokkal fenyegetett. De csak gondoljunk Jézusra, Jézus soha senkit nem fenyegetett ezzel. Ő szabadító, ő megszabadította azokat, akiket odavittek hozzá, akiket megszánt. A ma útmutató igében, Lukács evangéliumában az volt, hogy meggyógyított mindenkit, akinek gyógyulásra volt szüksége. Ez azt is jelenti, kedves betegtársaim, akik velem együtt betegek vagytok, hogy nincs mindig szükségünk gyógyulásra. Néhány betegség megmarad, mint halálig. De aztán nem lesz. Mert az Isten országában nincsen betegség. De térjünk vissza ehhez, mert ami számomra a legmegdöbbentőbb volt, amikor találkoztam ezzel, hogy tudnélik, a teológusok és a parapszichológusok összefogtak, hogy valami módon magyarázzák az embernek a mélységeiben történő dolgokat, hogy hogyan tudnak ezek felszínre törni. És itt kénytelen vagyok két idegen szót használni, de ezek nem ismeretlenek, mert különben nem fogjuk megérteni benne a csalást. Létezik a transzcendens világ, ezt mindannyian tudjuk, ami azt jelenti, hogy az érzékelhető, a számunkra érzékelhető világon kívül létezik egy másik világ, amiben nem láthatunk bele. Ez a világ Istennek a világa, nem túl sokat beszél róla a Biblia, de egy fellázadt angyalfejedelem, akit Isten elküldött a menny dicsőségéből, egy sötét személy, aki összedobálja a dolgokat, akinek vádoló is a neve, aki elrontja az emberek életét, azaz maga hatalmával jelen van az egész világban. Azt a világot, ami meg látható, azt meg immanens világnak nevezik, most fogadjuk el ezt, mert a most következő mondatért csupán érdemes erre a kettőre gondolni, hogy a teológusok, akik a Bibliát olvassák, a Bibliát tanulmányozzák, Isten igéjével kell vagy kellene foglalkozniuk, miután az emberi gondolkozásba jön a materializmus és a racionalizmus, tehát csak anyag van és lélek nincs, még amikor a dicsőséges Szovjetunió létezett, akkor még azt tanították, hogy tulajdonképpen az embernek pszichéje sincs, lelke sincsen, mert a lélek a tudatnak egy magasabb rendű formája. Tehát egyszerűen a transzcendens világról, a láthatatlan világról nem akartak beszélni, nem akartak tudni. De ne gondoljuk, hogy ez csak a keleti részeken jött elő. Elsősorban a nyugati országokban óriási energiát fektettek bele az emberek, de mondanám a démonok. Hogy ne legyen szó ördögökről, mert ördög az nincsen. Tehát a transzcendens voltát materializálták, immanensítették. Tehát tulajdonképpen az embernek, és már visszatérünk erre az épületre, erre a házra, hogy a tudat alattiában felvezető csövek vannak, amik az emberben lévő erőket feljuttatják a tudatos énjébe, és ezek az, amik a csövön fölmennek, ezt a csövet még senki nem látta. Valami olyan dolog történik, amit így magyaráz a pszichológia, hogy kívülről jött. Most tessenek gondolni ezt az öngolt. Hát ha kívülről jön, akkor mi ez tulajdonképpen? És átvarázsolják azokat a kifejezéseket, amik számukra mindennél fontosabbak, és az emberek veszik, mint a cukrot. Létezik pszichikai automatizmus. Ez az automatizmus van a tudat alattinkban. És ez hozza fel a csöveken, azokat a feljövő csöveken, hordozza azokat az energiákat, gondolatokat, amelyeken keresztül az ember valami egészen különös nagyszerűséget élhet át. Tulajdonképpen még Isten létezésével kapcsolatban valamit csak mondanak, de nem elsősorban arra gondolnak, hogy létezik egy élő Isten, hanem arra gondolnak, hogy az ember önmegvalósítását szolgálja az, hogyha jól használja azokat a képességeket, amelyek benne elrejtve megvannak. Ennek a megvalósításához rendelnek különféle technikákat. Meditációkat, relaxációkat, olyan technikai gyakorlatokat, amelyeket az emberek két kézzel kapnak. Mert állandóan kísérti az embert, olyan leszel, mint az Isten. És gondolom, hogy valaki esetleg megbotránkozhatott rajta, amikor mondtam, hogy a jogával kapcsolatban, hogy a terhes jóga meg mindenfélét kitalálnak, hogy az emberek higgyék, hogy milyen jó, és tényleg meghökkentő néha. Lát az ember magam korabeli személyeket, akik én hozzám képest 20 évet letagadhatnak az életükből. Meglátunk pszichiátriai betegeket. És higgyétek el, mind a kettőnek ugyanaz a vége. Mert egyszer csak kimennek ebből a világból. És nem veszik észre, hogy ez a testkultúra, ez mekkora csapda. Hogy az önmegvalósítás mekkora csapda. Valamelyik este, talán az első este, nem emlékszem rá, elmondtam azokat a képzéseket, ahol viszik a cégek a dolgozóikat. De testvérek, amikor a nekünk rendezett szociális munkában, diakóniában dolgozókat, amikor még benne dolgoztam, elvittek képzésre a saját vezetőink. Hát ugyanazokat a technikákat kellett, megvéd bennünket az, hogy Krisztusba elrejtett életünk van. De nem mindenkit. Mert látom, hogy mint egy Istenre úgy tekintenek arra a munkára, arra a pszichológiai, fantasztikus tudásra, hogy arra van nekünk szükségünk ahhoz, hogy jól tudjuk elvégezni a munkánkat. Arra van szükségünk, hogy ne égjünk ki. De ha jól emlékszem, elmondtam, hogy a Nyíregyházi Kórházban meg a hívő lelkészeket szeretnék behívni, hogy a kiégett munkatársakat, a kiégett pszichológusokat valami módon kisegítsék a kiégésből. Hát nem normális az a világ, amelyik körülvesz bennünket. De megint szeretnék arra utalni, és beíratják a szülők a gyerekeiket olyan keleti sportokra, ahol olyan általuk nem ismert kifejezéseket mondanak vagy mondatnak el velük, amelyek a démoni világ megszólításához tartoznak. És testvérek, néha, ha elmondom ezt, akkor kinevetnek. Jobb esetben szegény öreg, mert neki nem sok van hátra, hát most nem állunk le vele vitatkozni. Testvérek, érdemes lenne. Érdemes lenne. Mert semmi új nincs abban, ami ma történik. A világ összegyűjti azokat a régi démonok által gyakorolt praktikákat, és akik ezeknek a démonoknak szolgái voltak, amire valahova el lehet jutni. Na, természetesen az örök tűze, ami a második halál. De ezzel az emberek nem törődnek. Mert csak most élünk, csak egyszer élünk, csak valami módon a megistenülésünk, hogy hódítóak legyünk, most mindegy, hogy a tudományunkkal. És ez olyan mértékig hódít. És ezért mondtam, hogy borzalom, amikor ezzel találkoztam, hogy lelkészek és parapszichológusok együtt munkálkodnak, akkor elképedtem. Persze ki tudtam józanodni belőle, értem, hogy ez így van. Eszembe jut az a mondat, amit én először Balczó Banditól hallottam, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. A hitünket nem tudjuk átadni a gyerekeinknek, de azért vigyázhatnánk arra, hogy hova engedjük el őket. Mert a önvédelmi sportok nagyobb része mögött sötét erők vannak. Én nem fogom mind elmondani, csak amit valamelyik könyvemből összeszámláltam, 70 volt, de van egy könyvem, amelyik az ördögi ABC-ről beszél, ott 100-on fölül vannak azok a technikák, amiket alkalmaznak ma a világban. Nem könnyű eligazodni. Tehát ha mi nem leszünk megszabadítottak Jézus szabadító hatalma által, akkor mi vakok maradunk, és nem fogjuk látni, hogy hova mennek azok, akik talán legközelebb állnak a szívünkhöz. És azt préseljük beléjük, hogy neked valakivé kell lenned. És el vagyunk ájulva, hogy ha kiváló tanulók lesznek, ha kiváló sportolók lesznek, ha külföldön dolgoznak, és nagyon jól megy nekik, el vagyunk ájulva tőlük. De testvérek, hát ha én visszatekintek, hogy mikor voltam gyerek, tegnap, hát ez a pár évtized úgy elmegy a fejünk fölött, hogy szinte nem is, mintha repülne, ahogy a Biblia mondja. Ennyit ér az életünk. De van bennünk egy olyan valóság, ami nem hal meg. Mi halva születettek vagyunk mindannyian, akik itt ülünk. Mindnyájan halva születtünk. A kérdés, hogy születtünk-e újjá. Ez a kérdés. Ha él bennünk Krisztus, akkor nyomorékon, ágyba fekve is élet van bennünk. Amikor a halálba megyünk, akkor is élet van bennünk. Jézus élete bennünk, amit a halál nem tud elpusztítani. Egy valamennyi körülbelül hozzám hasonló korú, pár évvel idősebb fiú, Rabindranath Maharaj, indiai fiatal ember, nagyon fiatal korában templomi tanító lett, jógázott. És gazdag volt 15 éves korában. Úgy hallgatták, úgy vitték a pénzt, az ajándékokat neki, amikor tanított. De a hindu vallásban benne van a megistenülés. Minden része Istennek. Elmondtam a tükörben gyönyörködőt? Nem mondtam el, a testvérek, hogy értsük, hogy miről van szó. Ez a fiatal ember, amikor már keresztény lett, bement egyszer, mert az édesanyja is világhírű jógi. És látta, ahogy ül a templomban egy tükörrel szemben, és gyönyörködik magában, az Istenben. És ez a fiú sok furcsaságot tapasztal az életében, de a pénz, meg a bálványok, amikkel tele van a szobája, azok kötik. Beiratják egy angol iskolába, egy keresztény iskolába, ahol cikizik a keresztény diákok. Poénkodnak a hindu vallással. Semmi értelmes felelete nincs, hogy lehet az Isten tehén. Mert az egyik istenségük a tehén a hinduknak. nagyon rosszul érzi magát, és gyűlöli a keresztényeket. Aztán elmegy, egyszer egy barátja hívja egy olyan istentiszteletre, ahol a békesség benne van, hogy Jézus Krisztus a békesség fejedelme, és hozza a békességet, és benne van igazi békessége, megelégedettsége az embernek. És szembe áll vele, de állandóan az motoz benne, hogy én mindenkinek beszélek a békességről, de nekem még soha nem volt. Tehát egy olyan jógi, aki a csúcsra jut ebben, a jogázásban, de nincsen békessége. Aztán fél év múlva, egy év múlva egyszer csak úrrá lesz Jézus az életében, befogadja a szívébe az Úr Jézust, és attól kezdve keresztény lesz. És olyan alaposan odaszánva magát, olvassa a Bibliát, tanulmányozza az Isten igéjét, mint ahogy addig a különböző hindu könyveket olvasta, és mint ahogy meditált arról, hogy mi is az, amit ő csinál, és hogy lesz benne még egy magasabb rendű szent, hindu szent, mint amilyen az apja volt. És elmegy Londonba tanulni. És egy alkalomra meghívják Svájcba, ahol konferenciát tartanak, és egy olyan csoporttal kerül baráti kapcsolatba, akik a kábítószeresek között szolgálnak. És mindenkinek a csodálatára, hát nagyon erős ige hirdető, de mindenkinek a csodálatára rajonganak érte a kábítószeres fiatalok. Nagyon sokat megszabadít Jézus hatalmával ebből. Mi a titka ennek? Két-három találkozás után ez a Maharaj nevű férfi rájön arra, hogy a tudatmódosító szerek hatása alatt ugyanazok a víziói vannak ezeknek a fiataloknak, mint neki, mikor már magas rendben jogázott. Értitek ezt? Tehát vannak olyan technikák, amik olyan hatással vannak az emberre, amik a lelkét teljesen tönkreteszik. És nem tud szabadulni tőle. Önmagában ettől soha nem tud kijönni. Én ismerek olyan embereket, akik egészen erkölcsös életet élnek, pedig nem keresztények. Néha még gondolnám is, hogy egyik másik keresztény, aki annak vallja magát, nem lenne baj, ha olyan lenne, mint ő, erkölcsi értelemben. Hozzáteszem azért, aki nagy erkölcsi mélységekben van, azért az hiába mondja el, hogy megtért. Lehet, hogy valamikor igen, de nem maradt meg a Krisztusban. De itt egész másról van szó ma este. Hogy rászednek bennünket, rá akarnak szedni bennünket arra, hogy eladjuk a lelkünket mindenestől. És miután mondtam, azt hiszem, hogy teológiai irodalom, istenellenes teológiai irodalom sokkal több jelenik meg a világon, mint olyan teológiai irodalom, amelyik világosan tanít Jézusról, amelyik az Isten igéjére épül. Ez a sokkal kevesebb. Valaki mondta egyszer, hogy én már nem nagyon olvasok Bibliát, csak teológiai könyveket olvasok. Hát ez számomra elég furcsa, mert ha azon tájékozódunk, még az ige hirdetés se olyan fix testvérek, mint amilyen az Isten igéje. Ez a biztos, ez nem változik. De az ige hirdetésünket is ezen mérjük le. Én olykor, amikor még aktív lelkész voltam, de néha máshol is elmondom, testvérek, ha rajta kapnak valamin, hogy nem felel meg a Szentírás üzenetével, amit mondok, akkor nyugodtan oda lehet szólni, és beszéljük meg. Csak Isten tévedhetetlen. De ha olvassuk a Bibliát, kijavítja a gondolatainkat, mert néha elvisz bennünket, mert látjuk, hogy hú, hát igen, itt valami történik, nagyon érdekes, meg kell gondolni. Nem baj, ha gondolkozunk rajta, hogy mi micsoda, vagy ki kicsoda. Az a baj, ha nem fedezzük föl, hogy mi az, ami Jézushoz tartozik, és mi az, ami a démoni világhoz tartozik. És a boldogító üzenet, amit tulajdonképpen ez a Rabindranath Maharaj állandóan hirdet, hogy békesség csak Krisztusban van. Szabadulás csak Krisztusban van. Testvérek, lehet, hogy semmit nem tudtok elvinni a ma estéből, csak azt a rozoga házat, amit felépítettetek, három szintet. De hozzátenném, a Biblia nem beszél erről a hármas emberi értelemről. És azt gondolom, hogy nincs is. Használjuk ezt a kifejezést, hogy a tudatalattimmal így meg úgy, de nem igen gondoljuk végig, hogy mire van. Amit ők tanítanak az én látásom szerint, ami lejjebb van, ez a középső rész, hogy bizony van kapcsolatunk a sötétség világával. És onnan jönnek gondolatok, és onnan jönnek kísértések, és abban hatalom van, és az a hatalom erőt gyakorol velünk szembe, hogy legyőzzön bennünket. Nem emberi ügyeskedés csupán az egész. És ami meg még lejjebb van, lehet, hogy ezt már testvérek többet hallották, mert azért néha prédikáltam itt korábban is, hogy pszichiáterek állapították meg, hogy ha mi azt tudnánk, ami a tudattalanunkban van, egész annyira sötét, annyira borzalmas, hogy egész életünkben futnánk magunk elől, úgy félnénk a saját valóságunktól. Testvérek, az a nagy sötétség nincsen bennünk. Akik itt ülünk, reménység szerint nincsen bennünk. Az a nagy sötétség azoknak az osztály része, akik nem fogadják el a kegyelmet és a szabadítást. Azok részesülnek benne. Sok mindent elérhetnek ebben az életben, vagy éppen fordítva, örökké keseregni fognak, hogy nem érték el azt, amit szerettek volna. Ezzel szemben, ha a mi szívünk tényleg Jézusé, ha tényleg Jézusé, akkor nem akarunk mindenáron törekedni, hogy mekkorák legyünk, és nem tör össze, ha mások senkinek tartanak. Mert persze, nagyon sok oldalt elolvastam most is ezzel kapcsolatban, de ez is nehéz már, amit elmondtam. Nem terhelem bele a testvéreket. Mert a fő üzenet nem az, hogy mi mindent tudunk erről, hanem aki rendszeresen Bibliát olvas, akinek a szíve Isten kezében van, testvérek, az kap egy érzékenységet arra, hogy érezze, felfedezze, hogy valami nem lehet rendes, nem lehet jó, nem segíthet a hit útján előre. És akkor az az ember megkeres egy másik hívő embert, és azt mondja, beszéljük meg ezt. Megkérdez valakit, akiről tudja, hogy ezzel tisztában van. Emlékszem rá, 2 évvel ezelőtt jött valaki hozzám, én azzal a bajjal, amivel ő jött hozzám, azzal én még soha életemben nem foglalkoztam. Kívül esett az érdeklődési területemen, őszintén szólva néztem, mert filmekben is megjelentek ezek a személyek, de nem foglalkoztam vele. És kapom az információt, azért egy kicsit bele kéne ásnod magadat ebbe. És én meg azt válaszoltam rá, hogy ugyanaz a gyökér. Testvérek, én nem vagyok szabadító. Én csak Jézusról beszélek. Igéket mondok és imádkozom. És ez a testvérem már testvérem Krisztusban. Nekem egy bőfél évig tartott, mire befogadta Jézust a szívébe. Jézusnak csak egy szavába kerül, de nem én hoztam ki fél év után se testvérek, hanem letérdelt és könnyek között imádkozott, bűnvallást tett, kérte az Úr szabadítását, bocsánatát, és olyan külső változás ment végbe rajta, hogy egyik hozzátartozó azt mondta, hogy olyan szép lett. Hát testvérek, ezt teszi velünk Jézus, nem feltétlenül, aki most itt velem egy idős vagy idősebb, ne arra gondoljon, hogy 20 éves lesz, hogyha kimegy a templomból. Biztos nem. De nekem kevés hívő rokonom van az én hátam mögötti időben, elég pogány hátterem van. De még mindig emlékezetemben hordok 3-4 éves koromtól egy öregasszonynak a képét, akinek rokonom volt, aki templomba járt és imádkozott. Egy gyönyörű szép öregasszony volt. Lehet, hogy csak a lelkét láttuk igazából, azt a szeretetet, ami sugárzott belőle, azt a szabadságot, amit csak Jézus tud adni az embernek, azt a boldogságot, hogy én Isten gyermeke lehetek. Mert hogy ki is vagyok én tulajdonképpen? Ez a legtöbb, amit elmondhatunk. Ki voltam? Isten teremtménye, de ugyanakkor elveszett és megítélt ember. Isten haragja volt rajtam. De Krisztus megváltott a bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából. És most Isten gyermeke vagyok és örökös. Megkaptam a legnagyobb örökséget, az örök életet. És nem bízom magamba, hogy ez meg is marad, hanem kérem az Urat, és olvasom a Bibliát. Fogyasztom az élet kenyerét, és imádkozom az Úrhoz. Én ebben szeretnék megmaradni. Nem kívánom, hogy meddig éljek, teljesen fel vagyok készülve, hogy bármikor megyek haza. Ha ezekben a napokban túl sokat beszéltem magamról, és ebben engem látnak a testvérek, akkor rosszul beszéltem. De ha látják Jézusnak a hatalmát, akkor nem beszéltem rosszul. Igazából én nem vagyok egy érdekes személy. Egy öreg ember vagyok, aki 20 éves korától követi Jézust. És azt gondolom, hogy van egyfajta hitbeli növekedés az életemben, remélem. És legyen mindnyájunk életében hitbeli növekedés. Ha valamit nem értünk, kérdezzük az Urat, kérdezzük a szolgáit, kérdezzük azokat a hívő testvéreinket, akik évtizedek óta olvassák a Bibliát, és sokat tudnak az Úrról. Mert különben elveszünk. És újra nehezítem az életeteket. Drága kis unokátok, és drága gyermekeitek, hol vannak? Mi a legfontosabb? Az, hogy Isten gyermekeivé legyenek, és nektek testvéreteké. Tehát egy nagyszülőnek az unokája Krisztusban testvére, a mennyei atya gyermeke. Ha ez a legfontosabb, akkor egészen biztosan... legnagyobb boldogság lesz számotokra. És hogyha azt látjátok, hogy mennyire más lett, mint szerettétek volna, akkor ha még van időtök, imádkozzatok és beszéljetek a szabadító hatalmáról. Egy egész élet adatik nekünk arra, hogy egyre jobban ismerjük az Urat. És egész szívvel az Úré legyünk, és imádkozzunk emberekért személy szerint. Rossz munkát végeztem, mert amikor a Krisztián testvérem mondta, hogy mindenki karoljon bele valakibe és hozza valakit magával, akkor úgy érezték, hogy nem érdemes megszólítani senkit, nem hoztak, nem baj testvérek. Én most egy másik feladatot adok, lehet, hogy ez se teljesítik. Egy valakiért térdeljenek le ma este és imádkozzanak, hogy fogadja be Jézust, akiről tudják, hogy nem az övé. Ma este. Imádkozzunk. Úr Jézus, te király vagy, a világ mindenség királya. Tied minden hatalom menjen és földön és a sötétség világa fölött. Uram, köszönöm, hogy ismerhetlek. Köszönöm, hogy elfogadtál. Köszönöm, hogy megváltottál. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet. Hogy megszabadultam félelmektől, sötét erők hatalmából. Köszönöm, Uram, hogy szolgálhatlak téged. Köszönöm neked ezt a gyülekezetet, testvéreimet, akikkel estéről estére együtt vagyunk. És Uram, kérlek, ahogy nekem most megmutattál valakit, akiért imádkozom, mindenki elé hoz valakit, akiért imádkozik. Uram, akire most gondolok, nagyon mélyen van. És én most szeretnék lélekben vele együtt lenni az ő mélységében, és hozzád fordulni. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg hangomat. Uram, ha a bűnöket, a nyomorúságokat, a veled szembeni ellenségességet számon tartod, senki nem tud megállni. De nálad van a megbocsátás, és mi tisztelünk és szeretünk téged, és könyörgünk hozzád azért a személyért, akit kiválasztottál nekünk erre az estére, hogy érte imádkozzunk. Azt kérjük, ments meg őt a mélységéből, adj neki világosságot, szabadíts ki őt az ő mélységéből, ébresz benne vágyat, hogy figyeljen rád, és hogy ő is megtanuljon kiáltani abból a mélységből, hogy feloldhassd kötelékeit, és ha te megváltottad, ha te megszabadítottad, legyen ebben a világban. Uram, könyörülj, Krisztus irgalmaz. Uram, könyörülj. Amen.